Isten igényét olvasom, Királyok első könyvének a 17. részéből, a 17-től a 24. verseket, valamint Pál levele első Korintusokhoz írt első leveléből, a 15. részből, a 12-től a 20. versekig. Tehát a Királyok első könyvéből, 17. rész, 17-től 24. verset olvasom először. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki. Add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Istenem, Uram, még bajt hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megöld a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta ismét Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odatta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. És Pál első levele Korintusiakhoz írt, 15. részéből, a 12-től a 20. versig. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
Mai napon úrvacsori közösségben leszünk együtt, jöjjetek, imádságunkban az Isten tisztelet elején valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mi is mélységből kiáltunk hozzád, és mi is betegek vagyunk, amikor most előtted állunk, hiszen sokszor érezzük magunkat mélyen, nem csak az életünkben, a hétköznapjainkban, hanem a bűnben is. És gyakran kiáltunk hozzád, mint legfőbb orvosunkhoz segítségét, hogy gyógyíts meg minket, gyógyíts meg a mi nyavajánkat, gyógyíts meg bennünket szenvedélyekből, bűnökből. Most is ezért borulunk eléd, Urunk, hogy szánj meg minket, amikor kiáltunk hozzád, hiszen sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened. Bocsásd meg azokat a bűnöket, amelyeket tudatosan vétkeztünk, és bocsásd meg azokat is, amelyeket tudattalanul talán átsiklottunk túl könnyen, érzések, gondolatok felett. Urunk, kérünk téged, hogy mindazt, amit most eléd viszünk, mindazt, amit most bánunk, azt bocsásd meg nekünk. Bocsásd meg azt, amikor a szemünkkel vétkeztünk. Bocsásd ez meg nekünk, amikor a fülünkkel. Bocsásd meg nekünk, mikor a szánkkal vétkeztünk. Bocsáss meg nekünk, mikor a kezünkkel, tettekkel vétkeztünk ellened és mások ellen. És bocsáss meg azt is, amikor gondolatban, ami szívünkben, szíveinkben vétkeztünk a másik ellen. És hiszük azt is, Urunk, hogy ha kérjük tőled a bocsánatot, akkor te meg is bocsátasz nekünk. Hiszük, hogy ami előtted van, az nem csak elmondtuk, nem csak falaknak, nem csak egymásnak mondjuk el, hanem neked. És te meghallod és megbocsátasz nekünk. Urunk, köszönjük neked a te jóságodat, a te kegyelmedet, hogy minden bűnünk ellenére szeretsz bennünket, magadhoz ölelsz, fölemelsz bennünket, kigyógyítasz betegségeinkből, hűtlenségeinkből, kiemelsz a sárból és iszabból. Ezért kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk ezen a mai délelőttön is, amikor előtted állunk, látsz minket, látod az életünket, átlátsz rajtunk, belénk látsz, és mindazt, ami most bennünket terhel, hadd hagyjuk itt az úrasztalánál, hadd legyen nálad, hadd vessük a keresztre, amit te hordoztattál el értünk. Így kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és ha dicsérjünk, dicsőítsünk téged, ezért a kegyelemért, ezért a szeretetért, ezért az örömért, amelyet adsz nekünk, amelyet ma délelőtt is nekünk ajándékozol, kiábrázolsz, és amely ennek a közösségnek most része lehet. Így kérünk téged, bocsáss meg nekünk, és adj nekünk a te asztalodnál való megállást, bűnbánatot, feloldozást és örömet. Amen. Hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól, hirdetem néktek én is bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáld nekünk, Istenünk, mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézusba vetjük. Amen. Az Úrral és az egymással való megbékélésünk jeleként köszöntjük a mellettünk, körülöttünk állókat egy kézfogással és néhány kedves szóval. Az Úr békessége legyen veled.
Imádkozzunk! Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke vezetését kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, írva található a János szerinti szent evangélium 11. fejezetének az első 15 versében, a mai és a holnapi napi igékben. János 11. Valapedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából, az a Mária volt pedig az, akinek testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel és a hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem arra való, hogy dicsőítessék általa az Isten. Szereti vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét Lázárt, mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt, és utána mondta tanítványainak, menjünk ismét Judeába. Mondának neki a tanítványok, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a judabeliek, és újra oda mégy. Felele Jézus, avagy nem 12 órája van-e a napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondá, és ezután mondta nekik, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról van szó. Ekkor azért nyilván mondta nekik Jézus, Lázár megholt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk el őhozzá. Kedves testvéreim, ez a mai ige belevisz bennünket azoknak az eseményeknek a kellős közepébe, amiket a bőti időszakban ünnepelünk és emlékezünk, amikor Jézus már egyre inkább a kereszt felé tekint, ahol bemutatja a nagy és tökéletes áldozatot, az egész emberiségért köztünk érettünk is. Az előző versekben vagy fejezetekben, aki hűségesen olvassa a kalauz szerint az igét, láthatta, hogy mennyi izgalmas esemény volt az előző időkben. Jézus találkozik barátokkal, embereket gyógyít meg, vannak, akik örülnek a tanításának, de jönnek az ellenségek is, meg akarják kövezni. És el akarják őt hallgattatni. És elmegy Jeruzsálemből a Jordán folyóhoz, azonban mennek utána a többiek is. Most már olyan helyzet alakul ki, hogy szinte nem tud ide egyedül lenni. Bármerre megy, mindig vannak körülötte emberek. Mégis bekövetkezik, a mai ige erről szól, hogy a tömegek után egy ember felé fordul. Ez az egy ember pedig ez a Lázár. A Lázár története egy a sok történet közül, amikor Jézus a nagy tömegekkel való beszélgetés után mindig megtalálta a legnagyobb bajba levőt, és felé fordult az ő gyógyító hatalmas szeretetével. És ez a Lázárnak az esete, amelyik abba különbözik a többi esetektől, hogy a többi esetben mindig a Jézus fordul, kezdeményez odafeléjük, itt pedig ők hívják Jézust oda a beteg embernek a meggyógyítására. Mert valahogy érzi az ember már itt az evangélistának a szavaiból is, hogy növekszik a feszültség Jézus körül. És ettől kezdve az evangéliumnak azt a részét olvassuk, amikor Jézus halálának a közvetlen előzményei jönnek elénk, Jézusnak szembe kell nézni nem csak a Lázár halálával, hanem egy barát halálán keresztül, a saját halálával is. Van tehát egy család Betániában, egy kis faluban, Jeruzsálem mellett, amelyikkel Jézusnak különös kapcsolatai vannak. Nyilvánvaló, hogy egyike ez azoknak az otthonoknak, amelyek a misszió központjául szolgáltak. Egy kicsit olyanok ezek, mint azok az otthonok, ahol a házi csoportok találkoznak a gyülekezetünkben, ahova oda mennek, és oda megyünk, és azután kimegyünk, hogy vigyük az evangéliumot mások felé. Egyértelmű az, hogy itt nem csak emberek találkoztak, hanem ebben a házban Jézus maga is otthon volt. Viszont úgy tűnik, hogy ez egy nagyon furcsa család, egy csonka család. Két nő és a testvérük. Nincs férj, nincs gyerek. Nem tudjuk, mi történt ezekkel az emberekkel. Lázárnak feleségéről nincs szó, a két nő is magános. Máriáról azt egy olyan hagyomány van, de ennek bibliai alapja tulajdonképpen nincs, hogy a bizonyos Poklos Simonnak az özvegye, a Márta, akinek a házába Jézus a gyógyításnak egyik csodáját véghez vitte, és ahol megkente, éppen Mária kente meg az olajjal fölkészítve őt halálára. Máriának a szerepében az a döntő jelentőségű, hogy ezzel a drága kenet megkenéssel olyan dolgot cselekedett, ami kifejezte nem csak az ő, hanem az embereknek a háláját Jézusért, és ezért mondja az Jézus, hogy amíg az evangéliumot prédikálják, ezt is hirdetni fogják. Mert az evangélium nem csak abból áll, hogy Jézus szól, hanem hogy te válaszolsz, Mária válaszol, és mi is válaszolunk arra. Kétségtelen tény az, hogy ez az egész család, mind a három tagja befogadták az evangéliumot, és úgy éltek. Lázár megbetegedett. Az itt használt görög szónak van egy olyan értelme is, hogy jelentéktelen. Nem lényeges, ami történik vele. A történet idején az állapota rosszabbra fordul. A nővérek üzennek Jézus után, aki elment onnan a közelből, hogy jöjjön, mert akit szeret, nagyon beteg. És ez természetes dolog. Ez természetes dolog minden hívő ember számára az, hogy amikor baj van, akkor odafordul ahhoz, aki az Isten képviseli, vagy aki az Istennek a nevében jön hozzá. Azt a megrendítő történetet, amit olvastunk az előbb, az Ószövetségből, Illés prófétának a szolgálatából az is erről beszél, hogy ez az asszony oda ment, és ekközött az asszony között is szoros kapcsolat volt Jézussal, mint ahogy a Lázár családjának. Jézus éppen mindig a kicsit a jelentéktelent látja meg legjobban, afelé fordul leginkább, és éppen ezért jól tesszük azt, hogyha erőtelenségünkben, betegségünkben mi magunk is odafordulunk hozzá. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, énekeltük az előbb. És Jézus házanépe és baráti köre, sőt minden ember előtt is nyitva van az út Jézus felé. Itt azonban egy megdöbbentő dolog történik. Jézus nem indul azonnal. Az ember azt hitte volna, hogy íme ez az egészen hozzá annyira közel álló család azonnal el fog indulni és meggyógyítani. Nem így történt. Nem azért történt ez, mert Lázárt jelentéktelennek tekinti, vagy pedig a jelentéktelen kicsi emberekkel nem törődne. Van ennek egy egyszerű emberi oka. Jézus egyebek között azért jött el Jeruzsálemből, ahol utaltunk rá, hogy nagy volt körülötte a forgalom, emberek érdeklődtek, és emberek támadták őt, és meg akarták kövezni. Úgy ment ki közülük, hogy a megkövezés elől szinte egy elmenekült. Elmenekült, mert még nem érkezett el az ő órája. Nem szabad elfelejteni, hogy Jézus nem öngyilkos lett. Akkor halt meg, amikor a gonoszok beszorították a sarokba. És amiből csak a hitének, a szolgálatának a megtagadásával menekülhetett volna meg. Elmenekült, mert még úgy jelent, hogy nem jött el az ő órája. És akkor érkezik el a kérés, hogy menjen vissza, ahonnan jött. Olvastuk az előbb, hogy a tanítványok is tudják, hogy milyen veszedelmes volt ez a visszamenés. Oda menni, ahol annyi veszedelemnek volt kitéve. És mégis úgy érzi Jézus, hogy ezen a híváson keresztül eljött az óra. Kell neki a két nap. Kell neki a két nap, hogy könyörögjön, imádkozzon. És ez mutatja nekünk azt, testvérek, hogy Jézusnak a döntései az Isten embernek a döntései. Ugye hitünk szerint Krisztus az élő Isten fia, a Szent Háromság második személyébe, aki azt mondja egymás után sorban a János evangéliumában, hogy aki engem látott, látta az atyát, és én az atyával egy vagyok, hogy a teremtő Isten lépett bele általa, az általa teremtett világba, hogy ezt a világot megmentse, de úgy mentse meg, mint ember. Ezért lett emberré. És ezért ez a csodálatos dolog, amit a karácsonyi történettől kezdve végigfigyelünk az evangéliumban, amit ugye az egyik szép karácsony éneke úgy fejez ki, hogy Isten ember, ő egyben eljött hozzánk a testben. Tehát az embersége Jézusnak nem egy álruha. Nem a színésznek az öltözete, igaz, hogy még a színésznek is át kell élni tulajdonképpen a darabot, amit játszik, de itt ennél sokkal többről van szó. Egy valóságos, igazi ember, aki szomjazott, akinek fájt az ütés, akinek fájt a megalázás, aki küzdött és véres cseppek jelennek meg majd egy kicsivel később a homlokán, amikor a nagy küzdelmet a kereszt előtt közvetlenül meg kell neki harcolni. De tulajdonképpen már itt van ez a küzdelem, már tudja, hogy ami következik. Tudja, hogy meg kell tannak halni. Tudja azt is, hogy fel fog támadni. A Lázár iránt való szolgálata, a Lázár gyógyítása, kihozása a halálból hozzátartozik az ő maga útjához. Annak előjele lesz az, hogy Lázár kijön a halálból. Éppen úgy, mint ahogy az Illés proféta története és előrejelzése annak, hogy az Istennek van hatalma a halál fölött. A másik ige, amit az előbb olvastunk, a Korintusi levélről pedig már egyenesen erről beszél, hogy a Krisztus feltámadott. És bármit mondanánk róla, bármit beszélnénk szép vallásos dolgokat az Istenről és emberről, ha nem hirdetnénk ezt, hogy a Krisztusban az Isten legyőzte a halált, akkor erőtelen és gyenge lenne a mondani valónk. Sőt, egyenesen így mondja az apostol, hogy ha Krisztus fel nem támadott a halálból, akkor hiába való a mi prédikálásunk, üres a mi prédikálásunk. És minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert hamis reménységre építettük az életünket. Mikor tehát ezzel küzd, mielőtt elindulna vissza Jézus a Jordán viszonylagos csendességéből be a városnak az ajából, ott várják már készen az ellenségei, és készülnek az ő elintézésére, akkor látja meg az összefüggést a maga halála és a Jézus és a Lázárnak a halála és a föltámadása között, és így született meg ez a csodálatos mondat, hogy ez a betegség az Isten dicsőségére való. És ez érvényes a Lázár halálára. Ahogy olvassuk az evangéliumban, majd látjuk, hogy mi minden történik Jézus körül, éppen a Lázárnak a feltámadása nyomán, ott ül majd az asztal mellett, ahol, amikor ugye amelyik asztal mellett ugye együtt ülnek a tanítványokkal a János evangéliumának a leírása szerint. És benne foglalja tehát azt, hogy a Lázár betegségében, halálában és a halál fölötti győzelmes életében benne van a Jézus halála és a föltámadása. És benne van az egészben az is, hogy ami itt következik, ahogy végig kísérjük ma Jézust a szenvedésének az útján, ezekben a hetekben, különösképpen a nagy héten, és ahogy fölnézünk majd a keresztre, különösen nagypénteknek a napján, ebbe tulajdonképpen benne van nem csak Jézusnak az útja, mi útunk is. Sokszor elfeledkezünk arról, testvéreim, hogy tulajdonképpen a keresztségben ez történik. A keresztségben ugyanis Pálnak a tanítása szerint együtt eltemettetünk Krisztussal a halálba, hogy amiképpen Krisztus átjött a halálból az életbe, mi is veleképpen új életben járjunk. A halállal valamennyiünknek szembe kell nézni. Persze minél idősebbek leszünk, annál inkább így van ez, és minél jobban megy az idő, és gyengülünk, és erőtelenek leszünk, annál inkább nyilvánvaló, hogy egyszer szembe kell nézni ezzel a dologgal, de valamennyiünknek az életében így van ez. És milyen nagy dolog, hogy a Lázár története is arról beszél, hogy az Istennek van hatalma a halál fölött, és a Lázár feltámadása, meg a Jézus feltámadása az én feltámadásomnak, az én halál feletti győzelmemnek is az ígérete. Közben otthon, miközben ezeket Jézus dönt és eldönti, hogy visszaindul, közben otthon a két nővér már siratja, már koporsóba fekteti a testvért. Nem jött az Úr. Nem törődött velünk. Énekeltük az előbb a 130. Zsoltárnak az első verset, a 130. Zsoltárnak a későbbi verseiben különösen élesen előjön ez a gondolat, hogy várja az én lelkem az Urat, mint az őrök a reggelt. Várom az Urat. És nagyon sok Zsoltár van olyan is, a 73. különösképpen, amelyik arról beszél, hogy hosszú ideig hiába vártam az Urat. És a végén mégiscsak eljött. És kiderül az is, egy nagyon szép ószövetségi ige van erről, hogy a keserűség, a vélt elhagyatottságban való várakozás is áldássá lehet az ember számára. Mint ahogy áldássá lett az, ami történt itt is a Lázár családja, a testvérei számára is, magának Lázárnak a számára is. Ma már, testvéreim, 2000 évvel vagyunk ezek után, az események után. Az egyház népe azóta is hitte és vallotta, hogy Jézus történetében benne van Lázár, és benne vagyunk valamennyien, akik őt hittel befogadtuk. Azért akkor is, amikor nem látunk tisztán. Akkor is, amikor magunk erőtelenek és gyengék vagyunk. Amikor magunk úgy érezzük, hogy messze van, és nem jön. Éltessen bennünket az, hogy a mi bajunk, a mi gyengeségünk, erőtelenségünk, sokszor talán a hosszú várakozásunk is az Istennek a dicsőségére való. És mindennek van azonban egy alapja, és itt kell visszamenni egy kicsit még a történet elejére. Jézusnak azért volt otthona Betániában, ennek a három testvérnek a házában, mert a három testvér mindegyike befogadta az Urat. Itt kezdődik a hívő életem, hogy igent mondok Jézusnak, aki jön hozzám. A nagy jeruzsálemi izgalmas eseményeknek a központjában mindig az volt, hogy Jézus azt mondta, hogy aki szomjúzik, aki éhezik, aki fáradt, aki beteg, aki erőtelen, az jöjjön hozzám. És így hív bennünket ma is, talán először, vagy talán sokadszor, talán már kimondtad neki az igent, talán már jelen van az életedben és az otthonodban, talán éppen ma mondod ki először, de akár ma először, akár pedig ismételten, mindenféleképpen igaz az, hogy ő velünk van, hogy megáldjon és meggyógyítson bennünket. Erről beszél az Úrvacsora. Az Úrvacsorának a lényege abban van, testvérek, hogy már nem rajtam kívül van, hanem bennem van. Arról beszél, hogy a felém nyújtott kenyérben és a borban a testét és a vérét önmagát adja nekünk. Ez egyszerű vendégségben Jézussal egyesülünk, mondja egy régi szép úrvacsorai ének, és ha Jézussal egyesültünk, akkor egymással is egyek vagyunk. És akkor nem csak Betánia az Úr otthona, hanem a gazdagréti gyülekezet is. Hanem ez a szép és kedves új templom is. Mint ahogy otthona a te otthonod, ahogy missziói központnak kell lenni ennek a templomnak, úgy kellene missziói központnak lenni valamennyiünk otthonának. Ő adja magát nekünk, hogy betöltse a mi egész életünket, életben és halálban, gyengében és erőtelenségben, mert szeret, és ebből a szeretetből adta magát nekünk. Azért hát mondjunk neki személyesen is, és együtt is igent. Igen, Uram, én befogadlak téged, aki gyógyítóm, szabadítóm és megváltóm vagy. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, és most és örökkön örökké. Amen.
Feleljünk Istennek kegyelmére, amit velünk közölt. Gyertek és imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hogyan köszönhetnénk meg azt a nagy csodát, amit ma is elvégeztél, értünk és bennünk, hogy megszólalhatott a te igéd, hogy itt a bőjtnek a küszöbén hirdethetik már a bőjtnek a vége, a feltámadás. Köszönjük, hogy ez a történet is rávilágít, ami elesett voltunkra, ami halandóságunkra, és ez a történet és ez a prédikáció is rávilágított a mi hitünk valóságára, alapjára. Igen, mi veled élhetjük az életünket, és az életünk végén te vársz bennünket, nem a halál. Urunk, köszönjük neked a te bűnbocsátó szeretetet, amit megtapasztaltunk, a közösséget, hogy egy kenyérből részesélhettünk most, hogy egy hit lehet a miénk, hogy a te vérednek hullása mindnyájunk számára, mindnyájunkra érvényes, hogy a közös kehelyből és a közös úrvacsorából való közösség ezt a benned való hitet, az egységünket fejezheti ki. Köszönjük, Urunk, hogy te megbocsátottál nekünk, és dicsérünk és magasztalunk mindezért, és szeretnénk hálás életet élni, nem önmagunknak való életet, hanem olyan, amiben áldozat van, hogy szeretnénk legalább valami kicsit visszaadni mindabból a jóból, amit te árasztasz ránk naponként. Így kérünk téged, hogy légy most velünk, hogy megújulva, megfrissülve, üzenettel telve menjünk haza, Így kezdjük el a jövő hétnek a munkáit, szolgálatait, tanulásait, hogy legyen bennünk öröm, hogy a feltámadás örömhírét tudjuk mi magunk is hazavinni, terjeszteni és megélni. Így kérünk téged, áldj meg most minket a mi hálaadásunkban, a mi köszönésünkben, és ahogy kértük is és mondtuk is, a te áldásod gazdagítsa, tegye gyümölcstermővé a mi életünket. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.